Műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Pünkösd szombatján Táncházban című műsorunkban a Magyar Rádió archívumából Sebő Ferenc egy pünkösdről szóló adását ismételjük meg.
Ó, pünkösdi rúzsa, ki alatt az útra, nekem es kihajlott szekaramnak rógya. Nem tudom, édesem, jóra-e vagy rosszra, jóra-e vagy rosszra, vagy útikban otra. Kínezik az utak, látom édesemet, látom édesemet, és látom ingem. S akarom szólítni, szállam búsítani, és illen szép fiam megszomorítani. S az én piros vérem, s a te piros véred, s egy a rakban fogyos, egy malmat meghajtson. Pedig az a malam, arra meg érkezél van, s arra garsújkevá virág gyöngyet járja. S a második kevás apró pénz hullassa, s a harmadik kevás szarátátet járja. S annak szarátátnak ársi vigorája, zúgod az ezárdések szépinak szótól. Kindöklik-e máz is, akbuzovát is tűr? E tindöklik-e máz is, akbuzovát is tűr? Én énekeltem Demsa Dávidné egy házas kozári lakos.
A moldvai énekes asszony ballada töredékekkel kevert lírai szövege a pünkösdi rózsának az ünnep jelképének említésével indul. Ez a jeles nap a mindennapjaink része ma is, hiszen a május 10-e és június 13-a között mozgó ünnepben a régi Európa sokféle tavaszi és nyári napfordulós szokása tudott helyet kapni és tovább élni. A nem vallásos emberek is tudják, hogy a keresztény hívők a Szentlélek eljöveteléről és az egyház tulajdonképéni megszületéséről emlékeznek meg ezen a napon. Pünkösd a húsvétot követő 50. napra esik, neve a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból származik. Magyarországon csak úgy, mint Európa számos országában, a pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény, illetve az ősi pogány, főleg ókori római elemek. A pogány szó egyébként eredetileg paganuszt, azaz vidékit jelent. A teret hódító keresztények nevezték így a régi vallásban megrekedt vidékieket. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Bálint Sándor így ír a keresztény és az ősi pogány hagyományok összefonódásáról Karácsony, Húsvét, Pünkösd című könyvének bevezetőjében. Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait máig számon tartja. A keresztény egyházi évnek Jézus evangéliumi életéhez igazodó liturgikus rendje az ószövetségi kultuszból, az antik pogányság és az európai népek archaikus ünneplő hagyományából ötvöződött össze, egyben ráépült a csillagászati, illetőleg gazdasági évre. Innen az európai népek jeles napjainak szinte testvéri hasonlósága. A népi, illetőleg a tradicionális életérzés szerint a világ és ember teremtmény. A teremtőtől függ, aki ura a természetnek és az életnek, és így kultusz illeti. Ez nem csak az egyén esetleges magányos imádságában, ájtatosságaiban, hanem főleg a közösség kötelező liturgikus formáiban és gesztusaiban az ünneplő szokás és hagyomány társadalmi örökségébe jut kifejezésre. Ez a kultusz az esztendő folyamán primitív fokon mágikus kényszerítéssel, az egyházi gyakorlatban és a népi sarjadékaiban könyörgéssel, liturgikus szertartással, áldással és szentelménnyel, olykor bőttel és penitenciával akarja az egyén, család, közösség számára megnyerni az áldást, az életben való boldogulást, főleg asszonynak, földnek, jószágnak termékenységét, bőségét, továbbá elhárítani a természeti csapásokat, betegségeket, késleltetni a halált. A primitív pogány szakralizmust az egyház tövestől nem tudván kiirtani, bár türelmetlen szolgái ezt olykor kíméletlenül megkísérelték, alkalmazkodott mesterének tanításához, aki nem eltörölni, hanem betölteni jött a régi törvényt, igazolni a prófétákat. Ezzel a türelemmel, olykor kényszerű belenyugvással, természetesen az archaikus világszemlélet fennmaradásához tovább éléséhez is hozzájárult. Iparkodott a hagyomány kategóriáinak, emberi reflexeinek bibliai szentesítést adni. Így rendelte egyebek között a téli napfordulat elragadtatott pogány áldozati időszakának helyére a karácsonyt, az ősi tavaszi nagyünnepek helyére a húsvétot és pünkösdöt. Eddig az idézet. A római mitológiában a termékenységet képviselő istennők egyike, Flóra, a virágok és a tavasz istennője volt. Az ő tiszteletére zajlott az ókori Rómában április 28-a és május 3-a között az élet ciklusának megújulását szimbolizáló Florália ősi ünnepsége. Ilyenkor a termékenység varázslat természetéből eredően szabados, sőt meglehetősen obszcén színdarabokat adtak elő. Tánccal, virágokkal ünnepeltek. Talán ez az oka, hogy pünkösd ünneplésében ma is nagy jelentősége van a virágoknak, mint a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza. Erre a messzire nyúló kapcsolatra utal a zene eszközeivel az állami együttes táncjátékához komponált Pannon Fresco című tánckísérő muzsikám pünkösd tétele. A tétel Balassi Bálint gyönyörű versével indul, egy bukovénai székely dallamon, melyet Bognár Szilvia énekel. Ezt követően magyarosan hangsúlyozott szaffikus ének hangzik fel a fanfárokon. Ez egy 1600 körüli boroszlói kéziratban maradt fent, nagy hálát adjunk az Atya Istennek szövegkezdettel. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek megteremtőjének. Traj la 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 la. A strófa szerkezete árulkodó. Kiderül, hogy egy több évezredes metrom rejtőzik benne. Ha az eredeti antik forma szerint ritmizáljuk ezt a szép történeti dallamot, életre kell az antik szaffói strófa, amelyen bevillan majd később egy Quintus Horatius Flaccus által írt ünneplésre hívogató latin vers részlete is. A latin szöveg fordítása magyarul így hangzik: van borom fillis, csurigál a korsóm, jó 9 éves nedű Albahegyről, és babéris nő, s koszorútba zeller bőven a kertben. Tündökölsz majd, hogyha hajadba fontad, színezüsttel dús a szobám, s az oltár szűzi verbénák közepette szomjan várja a bárányt. Tudni vágyol, mi örömökre hívlak, ídusát kell most vigan ünnepelni, tenger árjából született Venusz szép áprilisának. A 2075 éve született Horatius arra volt büszke, hogy az akkor már jelentős múltra visszatekintő görög lantos költészet formáit ő szólaltatta meg először latin nyelven. A mai fül számára balkániasnak tűnő, aszimmetrikusan ringatózó antik metromok után a páros ütemek sodrásával jelenik meg újra a boroszlói dallam, majd klasszikus kürtmenet formájában ugyan, de megszólalnak az immár keresztény tavaszünnep, a pünkösdölés magyar népi dallamai.
Sok színű ruhákban. laktunk egymással, vígan
Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában, Magyarországon is. Eredetileg a zsidó nép ünnepe volt. Eleinte a befejezett aratást, később pedig a sínai-hegyi törvényhúzást ünnepelték, azt az eseményt, hogy Mózes ekkor a Pészar szombatját követő 50. napon kapta meg Istentől a 10 parancsolat kőtábláit. Az erre ráépült keresztény ünnep története a következő. Krisztus mennybe menetele utáni 50. napon az egybegyűlt apostolok feje fölött hatalmas zúgás, szélvihar kíséretében megjelent az Úr által ígért vigasztaló, a Szentlélek és lángnyelvek alakjában leszállt rájuk. Az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben a következőket olvashatjuk a legújabb katolikus fordítás szerint. Amikor elérkezett a pünkösd napja, egy helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és a házat, ahol ültek, betöltötte egészen. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték. Tele itták magukat édes borral. Ekkor a Szentlélek erejétől felbátorodva Péter prédikálni kezdett. Beszédére sokan felfigyeltek, és csatlakozva hozzá követték őt. Megalakultak az első keresztény gyülekezetek, pünkös tehát az egyház születésnapja is. A keresztény templomokban kialakult szertartás rend a liturgia igazi kifejlődése Dobszai László szerint a keresztény üldözések megszűnését követő 4. és 6. század közötti időszakra tehető. Az ezredforduló idejére lényegében egész Európa a keresztény hitre tért, megszilárdultak az egyház és kulturális centrumok. A kialakuló frank-római liturgia, amely addigra már több évszázados múltra tekinthetett vissza, a helyi változatok mérhetetlen gazdaságával szájhagyományos formában élt. Ebbe tartozott a magyar liturgia is, amely mint önálló dialektus 6 évszázadon keresztül virágzott a maga sajátos változataiban, és a zenei írásbeliség megjelenésekor kialakult egy jellegzetesen magyar írásmód, az úgynevezett esztergomi notáció is. A liturgia az ünnep szigorúan keresztény értelmezését szolgálta. Az ősi dallamokon recitált szövegek felidézték a bibliai történetet, és a hívők önfelett hallelujázással adtak hálát az Úrnak a Szentlélek adományáért. A húsvét utáni 50. napról évről évre megemlékeztek a templomokban. A lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival jelenítették meg, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. Hogy milyen lehetett ez a réges-régi zene, arról némi fogalmat alkothatunk a gregorián éneklést felújító énekarok tevékenysége alapján. Hallgasson meg a pünkösdi ünnepkör templomi zenéjéből néhány nevezetes dallamot a Szendrei Janka és Dobszai László vezette Szkóla Hungarika énekegyüttes előadásában. Elsőként a pünkösdi szertartásokhoz átvezető Ascendit Christus Hodie kezdetű áldozó csütörtöki kanció hangzik fel. Áldozó csütörtök a húsvétot követő 40. nap, Krisztus mennybe menetelének napja. Neve onnan ered, hogy az egyház ezt a napot szabta az évenkénti egy kötelező áldozás határidejéül. Sok helyen ez a gyerekek első áldozásának napja is. A nép énekszerű dallamot, a Cantus Firmust, orgonán játszott két szólam veszi közre. Ez a zene az 1470-es évek stílusát idézi, amikor már a magyarországi templomokban is kezdett meghonosodni a többszólamú zenélés, miként ezt különböző későbbi könyvek kötéstábláiból kibontott kottás töredékek is bizonyítják. Itt érdemes megjegyezni, hogy Rajecki Benyámin kezdeményezésére az utóbbi évtizedekben minden restaurálandó régi könyv kötéstábláját szétbontják, mert kiderült, hogy a könyvkötők szívesen használtak föl a tábla erősítésére századokkal korábbi papír vagy pergamen hulladékokat, kidobásra ítélt kiadványok lapjait. Így kerültek elő a magyar középkor már teljesen elveszettnek itt fontos zenei emlékei, mint például a többszólamú zsigmondkori töredékek és társai. Ezen leletek birtokában a korábbi feltételezésekhez képest már sokkal pontosabb képünk kezd kialakulni a középkori Magyarország zenei gyakorlatáról. A pünköst heti ősi egyszólamú liturgikus anyag egyik központi dallama következik. A Veni Sancte Alleluja és a Veni Sancte Spiritus szekvencia a finoman összehangolt melizmás és szillabikus stílus egyik példája. ünnepkört lezáró Veni Pater, Veni Sancte Spiritus szövegű többszólamú pünkösdi szekvenciát, mely egyetlen alapdallamra épülő ismétléses fejlesztéses zenei formát mutat, a Mezei János és Bubnó Tamás vezette Schola Cantorum Budapestiensis énekli.
Veni Pater Divina Spiritus, nosis tua bonis virtutibus, ut tibi in celestituria, cantemus in excelsis gloria. Veni Pater Divina Spiritus, et in pecimis virtutibus is tua.
A befejező kanció, Paraclitus Egrediens, a 14. század végi cseh költészet körébe tartozik. Régies, több szólamú technika, új stílusú dallamfordulatokkal. Középkori zenének ez az archaikus stílusa a későbbi századok során már eltűnt a mai templomokból, de a népszokások, amelyek a templomon kívül zajlottak, szinte napjainkig fennmaradtak, nagyon sok pogány mágikus emléket, varázsló, babonás régiséget őrizve meg. A régiek úgy tartották, hogy a nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copjukat a hagyomány szerint a balvállukra kanyarítva. A férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. A pünkösd, az udvarlás, párválasztás ideje is volt. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. Különös hiedelmek is fűzöttek az ünnephez. Például, aki pünköst hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kurtvízben való mosdás egész évre előzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfánggal veregették, hogy jól tejeljenek. Van, ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen. Érdekes viszont, hogy még a hiedelem szerint a májusi eső aranyat ér, a pünkösdi esőről azt tartják, hogy ritkán hoz jót. A pünkösdi időszak elterjedt népi szokása volt a zöld ágak házba vitele is. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenység varázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. A Magyarországon fennmaradt és sokféle helyi variációban létező pünkösdi népszokások közül a következőket emeljük ki. Ügyességpróbával egybekötött pünkösdi királyválasztás. Pünkösdölés, lányok, fiúk, falut végigjáró köszöntése és kislányok termékenységvarázsló pünkösdi királyné járása. A pünkösdi királyválasztás amolyan legényvirtus volt lovasversennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára minden mulatság hivatalos vendégeként. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Bár a szokás teljesen megszűnt, mindmáig él a szólás, rövid, mint a pünkösdi királyság. Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényében színes képet rajzol a pünkösdi királyság intézményéről. Regénynek fontos indító epizódja, amikor a régi és az új pünkösdi király megküzdenek egymással. A könyv előszavában Jókai felfedi kártyáit, és sorra elmeséli, miféle valóban megtörtént eseményekből szőtte össze meséjét. A pünkösdi király népszokásának leírását például a Tudományos Gyűjtemény Koszorú című melléklapjában találta, és ennek felhasználásával jelenítette meg a mozgalmas eseményt. Piros pünköst hajnala van, igazán piros hajnal. Még csak most hangzik a hajnali harangszó, és már a tanácsbeliek mind fel vannak gyülekezve a terembe, és ott könyökölnek szép rendben a hosszú asztal körül, elnököl a bíró, egy derék kövér ember. Az ajtó felül egy csoport fiatal legény áll, kurta, térdigérő bő gyors lábravalókban, pitykés dolmányai panyókára vetve, valamennyinek tarka kendő a gombjukában, sarkantyús csizma a lábán. Legeslegelől mind a fiatalok között áll a tavalyi pünkösdi király. Magas, szikártermetű legény, nagy, előregörbülő sasorral, hosszú bajusza háromszor is megvan kanyarítva a végéig, s megerősítve viaszos kenőccsel. Nyaka hosszú és előregörbült, feketére sülve odáig, ahol az ing nem éri, azon alul, mintha más bőrből szabták volna. Viselete nem olyan, mint más közemberi, vászon lábra való helyett sinóros nadrágot visel, kordován csizmákba húzva, melyekről hosszú bojtok fityegnek alá, széles derékszíjának villogó részcsatja szépen kilátszik a rövid zöld sejem mellény alól, mindenik dolmány zsemjéből egy-egy tarka kendő lóg ki, odakötve egyik szegleténél fogva a gombjukba, ujjaink karika és pecsétnyomó gyűrűk, úgy beledagadva, hogy le nem bírná húzni. De ami a legjelesebbé teszi a legényt, az egy nagy lombos koszorú, mely a fejére van téve. Ezt az ifjú leányok fonták gyászfűzekből és virágokból úgy, hogy a szegfükkel és rózsákkal ékes füzérek hosszan omlanak a legény vállaira, mint hosszú leányhaj, csak az arcát hagyva szabadon, ahol két fele választvák. Ezt a koszorút nyerje el aztán, aki tudja. Na, Márton, szólt hozzá a bíró. Megint itt van piros pünkös napja. Tudom, nemzetes uram, tegnap én is voltam a templomban. Hallottam, mondta a tisztelendő úr. Hát szándékozol-e még az idén is pünkösdi király maradni? Már én rajtam nem múlik, nemzetes uram, csak 6. esztendeje már, hogy az vagyok. Tudod-e, hogy hány akóbort ittál meg az alatt? Hány palackot törtél össze? Hány vendégségből, disznótorból, lakodalomból hánytad ki a vendégeket? Nem tudom, nemzetes uram, nekem csak arra volt gondom, hogy egyből sem maradjak ki, és annyit mondhatok, hogy soha sem bor, sem ember meg nem vert. Olvassa csak fel neki, jegyző úr, hány akóbor és hány bevert fej van neki a rovásán. És kisült a lajstromból, hogy Márton hatévi pünkösdi királysága 72 akóborba került a községnek, és több mint 100 mulatság bomlott meg miatta. Egy kocsmáros pedig tökéletesen gazdaggá tett azáltal, hogy minden héten összetörte az üvegeit, fizette a város. Hát a számolod-e, édes öcsém, hányszor mentek kárba a lovaid? Sose törődöm én vele, nem én őrzem, hanem az alattvalóim. Hány leány bolondítottál el? Minek bolondultak el? Sok nem igazi ószág fordult meg a kezeden. Engem nem kapott rajta senki. De ilyen formán a te pünkösdi királyságod vajmi sokba kerül ám a városnak. Jól tudom én azt, hogy ez nem a város pénzéből telik, hanem hogy nagyságos Kárpáti János úr édesatja, akinek az érdemes orcája most is ott függ a falon la, Hagyott egy summa pénzt a községnek azon célból, hogy egyrészt imez ősi szokás fenntartassék, másrészt pedig, hogy a lónemesítés előmozdítassék. Minél fogvást minden pünköst harmadik ünnepén összegyűlnek a lovaslegények a környékből, és versenyt futtatnak egymással. Azt is tudom, hogy aki ez alkalommal győztes marad, annak a kegyes úr hagyományából szabad ivása van a város minden kocsmájában, annak a lovait minden gazda tartozik őrizni, és akárhova kárba megy, nem szabad megzálogolni, hanem fizeti a kárt, aki rosszul vigyázott rájuk. Továbbá szabad bejárása van mindenféle vendégségbe és lakodalomba, és ha egyszer másszor jókedvéből kitalál rúgni, azért őt testi büntetéssel illetni nem szabad, sem megcsapatván, sem pedig börtönbe záratván. Elnye, öcsém, bejó prókátor lett volna belőled. Hol tanultál meg ilyen folyvást beszélni? 6 esztendeig mindig én maradtam meg Pünkösdi királynak, felel a legény, mellét büszkén kidüllesztve. Nagy módomban volt jussaimat kitanulni. Na, feddőzék a bíró. Nem jó az a hányövetiség Márton, mert majd nagyon hozzá talál szokni ehhez az élethez, s majd nehezen esik aztán újra rendhez szokni, fizetett bort inni, s vétségek esetén megcsapattatódni, ha ma vagy holnap letelik rólad a Pünkösdi királyság. Pedig vajmi hamar megesik ám, hogy egy vagy más legény elétbe hág. Nem született még az az ember, szólt Márton. Hegykén intva a fél szemöldökével, s a két hüvelykujját a nadrág hasítékba akasztva nagy méltóságosan. A tanácsbeliek is átlátták, hogy itt hiába feleselnek, de meg nem is volt illendő ilyen magas állású személy tekintélye ellen munkálkodni, tehát áttérjenek egyenesen az ünnepély előkészületeire. 4 hordó bor, külön-külön féle volt a szekerekre rakva, egy szekér tele frissen sült cipóval, a szekerek mögé volt kötve szarvánál fogva a levágásra szánt 2 ökör. Ez nem jó leszen így, mondta büszkére változtatott hangon Márton, ki egészen beleszokott már abba a peremtóriós parancsoló hangba. Nagyobb pompa kell ide. Ki látta azt a vágnivaló ökröt szekér után kötni? Holott azt a mészárosoknak kell kétfelül szarvánál fogva vezetni, a szarvára pedig citromot kell tűzni és szallagot kötni. Ennyi, hogy tudja öcsém a módját. A hordók tetejébe pedig üljön fel 4 szűz, az osztogassa onnan a füles kancsókkal a bort. Parancsolsz-e még valamit, Márton? Hát, a cigányok húzzák az én nótámat, amikor megindulnak, nekem pedig tartsa a lovamat 2 hajdú, mikor felülök rá. Minden a parancsolat szerint történt. Ezután Jókai a színpompás felvonulást írja le részletekbe menően, majd a lovas ügyességi versenyből álló hatalmas küzdelmet, melynek során ketten maradnak a porondon a sok jelentkező közül, Márton, a régi Pünkösdi király és egy idegen legény, aki ezzel a győzelmével lép be a regény szereplőinek előkelő világába. Ezek után pedig ismerkedjünk meg az ünnephez kötődő másik fontos, szinte a legutóbbi időkig használatban maradt népszokással. Az 1938. február 7-én készült Vitnyédi népzenei felvételek Pünkösdölő címen 10 éves kislányok termékenység varázsló Pünkösdi királyné járásának dallamét rögzítették. A Pünkösdölő népszokásban középkori diákok ünnephirdetésének, rekordációjának és valószínűleg még régebbi eredetű nagy tavasz ünnepnek az emléke kapcsolódik össze. Az elsőt őrzi a késő-középkori európai eredetű híres dallam, az Apünkösdnek jeles napja, mely legtöbb helyen már csak ilyen gyermekdalszerűen átalakított változatban él. Érdekes, hogy még így is érződik az eredeti 5/8-os lüktetés, ami azt bizonyítja, hogy az aszimmetrikus dallamritmusokat nem könyvelhetjük el kizárólag bolgár etnikai sajátosságként, mivel azok egy régi közös európai zenei hagyomány részei. Arról van szó csupán, hogy a múlt időknek ez a szélesebb körben használt nyelvezete náluk még ma is nagyon kedvelt és élő. Az egykori tavaszünnepekre utalnak viszont a régi körtánc dallamok. Ácintos, pácintos. Meghozta az Isten kezdetekkel. A Pünkösdölő egyik változatát Kodály Zoltán is feldolgozta. A szokás több dallamból álló ciklusának egyik legépebb változatát sikerült Vitnyéden felvenni. A jegyzőkönyvből megtudjuk, hogyan zajlott maga a szokás. Pünkösdölni az ünnep másnapján szoktak reggeli időben. 5 kisebb lány jár házról házra, hogy megmutassák a királynét. Öltözetük, a királyné ruhája fehér, szoknyája fodros, rajta csillogó aranzsinór. Feje letakarva hosszú rojtos sebkendővel, efelett rózsás fehér tülkendő, körül mirtusz koszorú. A többi 4 kislány inge bokros, keményre vasalt, fölötte virágos, hosszú rojtos piros kasmérkendő. Alsó szoknyájuk kemény, ropogósra vasalt. A felső fehér, piros rózsás kasmír, a fodrok fölött csillogó aranzsinór. A nyakukon hosszú gyöngy, a hajukban hosszú pántlika, kezükben zászló, azaz csücskénél fogva ágra kötött bécsi kendő, teljes köcsög, konyhai sótartó és félkéz kosár ajándékok számára. Általában a legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztességnek számított. Mise után házról házra jártak, és jó kívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén elhangzott a kérdés, hagyd látom a királynétokat, édese vagy savanyú? Fellebbentve a díszes kendőt, megcsiklandozták a kislány állát. Ha a királyné mosolygott, de persze anélkül, hogy a fogát kivillantotta volna, akkor mindenki megnyugodott, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a kislányoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekin, amen!
Néném asszony, szabad-e pünkösdűn?
Szabad, szabad, csak szépen pünkösdűnletek!
A pünkösnek jeles napja, Szentlélek Isten küldötte, erősíteni híveket, az apostolokat, melyet Krisztus ígért vala, ekkor a tanítványinak. Mikor menvén mennyországba, mindennek láttára, tízes nyelvek megszólása, úgy mint szelek megzúgása, leszálljon az ő fejükre, nagy hirtelenséggel. Dicsértessék, Atya Isten, mindörökké Fiú Isten, Szentlélekkel egyetemben, a nagy Úr Istennel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökin, amen. Megnézem a királynétokat, édese vagy savanyú. Ó, igen, édes, ne szállj egy kis ajándék!
Köszönjük szépen! Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet!
Ácintos, fácintos, tarka tulipános, hintsetek virágot, az Isten fiának. Meghozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozzuk királynénk asszonyát. Á, mi királynénkat nem is anya szülte, a pünkös viharmat rózsából nem tette. Á, najda, 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 á, najda, najda, najda. A szép mennyecskéknek utána az ülésük, a kizelőkéknek forma heverésük. Elnagyda, nagyda, nagyda, elnagyda, nagyda, nagyda. Öreg embereknek csutora burocska, öreg asszonyoknak porhanyos fogácsa. Elnagyda, nagyda, nagyda, elnagyda, nagyda, nagyda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen!
Sok helyen dramatikus gyerekjátékok is kapcsolódtak a pünkösdölőhöz. Ilyenek a kapusjáték vagy a zöldághordás. A dalszövegek utalásai között kiemelkedő szerepet játszanak az ünnep természetes jelképei, a zöld ág és a rózsa. A János úr készül szövegkezdetű énekes játék során a lányok párosával feltartott kezekkel sorban állva éneklik a játékdallamot. A zöld ág kezdetű szövegnél a hátulsó pár feltartott karok alatt előre átbújik, és az élre áll. A dallamot háromszor szokták énekelni, és háromszori ihajnárommal fejezik be a játékot. Ekkor karéba tágulnak, és feltartott kezekkel összefogozva gyors csádást táncolnak. A két-két lépés iránya szerint kissé jobbra-balra hajladoznak. Az utoljára járom szövegre feltartott karokkal egyet perdülnek, s a kör szétlebben. Ezek az egyszerűnek látszó kis koreográfiák hajdani reneszánsz lánctáncok megkopott emlékei. Az egykor előkelő palotákban táncolt, de a századok során már divatja múlt táncoknak ez a sorsa. Vagy népszokásokhoz kapcsolódva élnek tovább, vagy a táncok szüneteit kitöltő játékká degradálódnak, mint például a leánykarikázók.
Izenet és izenet, hagyd előre magadat, azt a görbeny akadat. Zöldek, zöldek, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta. Rajta, rajta, leszakadt a fajta, benn maradt a macska. János úr készül, német ürvénybe, lovai vannak, nyerg előre. János uram, izenet, izenet és izenet, hagyd előre magadat, azt a görbeny akadat. Zöldek, zöldek, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta. Rajta, rajta, leszakadt a fajta, benn maradt a macska. Ihajnálom, gyuhajnálom, szakadásig járom. Ihajnálom, gyuhajnálom, szakadásig járom. Ihajnálom, gyuhajnálom, utoljára járom.
A boldogasszony játék úgy zajlik, hogy a lányok kört formáznak, egy valaki beáll a körbe. Egy másik leány, a boldogasszony, a körön kívül sétál. A körben álló kérdez, a feleleteket pedig valamennyien éneklik. Akit megneveztek, a dal végén kilép a körből, és megfogva a boldogasszony kezét vagy a szoknyál szélét, kísérője lesz. És így folytatódik tovább a játék. A sétálók sora egyre nő, a kör pedig elfogy.
Boldogasszony, mit kerüld az én házunk táján?
Azt kerülöm, leányodat kéreltem.
Nincs nekem eladó lányom.
Ó, ne tagad, tegnap látom Bécsbe, piros almát állult, vettem is tőle, most is van belőle. Új asszonyka, cafrinka, gyere velem, Mariska.
Boldogasszom, mit kerüld az én házom táján?
Azt kerülöm, leányodat kéreltem.
Nincs nekem eladó lányom.
Ó, ne tagad, tegnap láttam Bécsbe, piros almát árult, vettem is tőle, most is van belőle. Új asszonka, cafrinka, gyere velem, Mariska.
Boldogasszom, mit kerüld az én házom táján?
Azt kerülöm, leányodat kéreltem.
Nincs nekem eladó lányom.
Ó, ne tagad, tegnap láttam Bécsbe, piros almát árult, vettem is tőle, most is van belőle. Új asszonyka, cafrinka, gyere velem, Mariska.
Játszott a hét vittyédi lány, Horváth Angéla 14 éves. Tóth Rozáli 14 éves,
Simon Anna 14 éves,
Magyar Agnes 14 éves,
Németh Vatil 14 éves,
Németh Erzsébet 12 éves,
Simon Gizella 10 éves.
Bálint Sándor írásából kiderül, hogy pünköskor a paraszt családoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. Egyébként ritkában ettek húst, de a jutartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkös napján is bárányt, birkapörköltet tettek az asztalra. Máshol meg inkább marhahúst, baromfit fogyasztottak. A tojás rántottának, mivel a tojás termékenységi szimbólum, mágikus hatást tulajdonítottak. Szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése. Fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács. Sárközben azonban érdekes módon nem édes tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, amit tejfőllel, borssal kentek meg. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak. Van néhány pünköshöz kapcsolódó esemény, melyek közül legismertebb a csíksomlyói búcsú. A székelyek egy nagy ünnepét hagyományosan pünköskor tartják. Messze földről érkeznek az arándokok a kegy templomhoz, Máriát dicsőíteni. A búcsú története 1567-re nyúlik vissza, amikor a székelyek legyőzték a protestáns János Zsigmond seregeit a Hargita tolvajhágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkös napján együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Manapság 5-600 ezer hívő is eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkoznak a szűzanyához, sokan nyírfágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumnak tartanak. A körmenetben gyakran felcsendül a boldogasszony anyán kezdetű népének és a székely himnusz. A mai előadás befejezéséül hallgassuk meg Kodály Zoltán már emlegetett kórusművét, amelynek témáit pünkösdi szokásdallamok adják. A nyíregyházi Kantémusz gyermekkar énekel Szabó Dénes vezényletével.
Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc műsorát hallották a pünkösdi szokásokról a Magyar Rádió archívumából. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra.